Sok szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek. Elég régen álltam már itt, és hát nem az az oka, hogy eltiltott engem ettől bárki is, vagy bárkivel bajom, vagy gondom lett volna. Én kértem egy kis szünetet, elsősorban magammal volt bajom és gondom, amiket helyre kellett tenni, le kellett rendezni. És hát egyébként meg van egy utánam következő generáció itt a gyülekezetben, akik nagyszerű tehetséggel és Istentől kapott kegyelmi ajándékokkal, szellemi ajándékokkal vannak megáldva. Én azt hiszem, hogy sokszor föl sem fogjuk, hogy milyen nagy ajándék ez egy gyülekezetnek. Én tudom, hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol ha elmegy a lelkipásztor, akkor úgy megáll az élet. Legyetek hálásak érte, hogy ez így nem így van. És imádkozzatok azokért, akik szolgálnak nektek. Ma délelőtt egy nagyon-nagyon ismert igével szeretnék foglalkozni. Néhány éve volt annak, hogy egy szó így kiemelkedett ebből az igeversből, amit itt láttok. Ez a nagy misszió parancs. Mindnyájan nagyon jól ismeritek. Volt már róla szó, lesz is még róla szó valószínűleg, és ez így van rendjén. És nagyon remélem, hogy amit ezzel kapcsolatban kaptam, és ami a szívembe forgott ezzel kapcsolatban az utóbbi hetekben, azt át tudom adni, és lesz rajta Istennek áldása. Kívülről tudjuk ezt az igeverset. És hogyha elolvassuk, akkor automatikusan úgy vagyunk vele, hogy hát igen, mi az Úr tanítványai vagyunk. Ki tartja magát annak, hogy ki szeretne az Úr tanítványa lenni? Hát lehet, hogy egy kis tükör tartatik ma délelőtt elénk, ezzel kapcsolatban, mint ahogy én is átéltem ezt. Ki a tanítvány? Tulajdonképpen egy kicsit folytatása ez a téma múlt vasárnap. Múlt vasárnap mi nem voltunk idehaza, de azért én kikérdeztem a testvéreket is, meg az Olit is, hogy miről szolgált. Ugye a követő életmódról volt szó. Valóban az Úr Jézusnak az a tanítványa, aki követi őt, aki mesterének ismeri őt, aki elkötelezett az ő szolgálatára, őt szereti és őt imádja. A követés az egy életmód, egy folytonosságot jelentő szó. Megyek valaki után, aki előttem jár, és nem maradok le. És nem hagyom abba. Régebben, ma már sajnos nyomait sem találjuk ennek, a szakmunkás képzés egész másképpen folyt, mint most. Úgy történt, hogy voltak még olyan jóvágású mesteremberek a szakmákba, és az oktatás során ezekhez a mesteremberekhez kihelyezték a tanoncokat, inasoknak is nevezték őket, és a szakmának a gyakorlati oldalát ezeknél a mestereknél tanulták az inasok. Nem voltak sokan egy mesternél, ketten, hárman, maximum négyen, pontosan azért, hogy mindenkire jusson elég idő. Az inas a mesternek a műhelyébe járt. Részt vett a mindennapi munkák végzésében, és közben megfigyelhette a mesternek a módszereit, mozdulatait. A mester pedig igyekezett átadni olyan fogásokat, amikre, ha az okostanuló odafigyelt, akkor az is elképzelhető volt, hogy az egész szakmai előmenetelét egy életre meghatározta. Annak idején még hallottunk ilyen mondatokat, hogy Ezt én még a mesteremtől tanultam. Hát tudjuk, hogy ma már nagy hiány van ezekben a mesteremberekben. És ugyanakkor az inas a mester szolgálatában állt. Napi feladata volt a műhelynek a kitakarítása, kötelessége volt, hogy végrehajtsa a mesternek az utasításait, és aki nem engedelmeskedett, vagy nem tanúsított ebben kellő alázatot, tiszteletet a szakma és a mestere iránt, azt nagyon könnyen kicsapták. Kinek tekintjük, és hogyan tiszteljük a mi örökkévaló úrunkat, a mi mesterünket? És vajon megteszünk-e mindent, amit mond, amit kér, vagy tanácsol? Lessük-e a gondolatait? Vevők vagyunk-e a szavaira? Milyen férfiakat és nőket keres, lányokat, fiúkat, Isten, hogy a tanítványai legyenek? Olyanokat, akik nekik adják a szabad idejüket? Vagy akik feláldozzák érte a hétvégéiket, még akár a hétköznapjaik is? Vagy akik azt mondják, hogy odaszánjuk a nyugdíjas éveinket, nálam most már ez ugye, másfél hónap múlva aktuális. Nem. Isten olyanokat keres, akik neki adják az első helyet az életükben. Minden más ebből fakad, és ebből következik. És azt gondolom, hogy Jézus Krisztusnak a Golgotai áldozatára így válaszolhatunk méltó módon. Ő adta magát értünk. És nagyon jól tudjuk, hogy Isten szövetségben gondolkodik. Ő szövetséget akar kötni az emberrel. És a szövetség lényege az, hogyha ő adta magát, akkor mi is odaadjuk mindenünket. És tudjátok, ez az az erős szövetség, amiről beszél a Biblia, amikor azt mondja, hogy a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Ebben a szövetségben tud megvalósulni ez az ígéret. Másképp nem gondolom. A kereszténységünk lényege nem abban áll, hogy menekülünk a pokol elől, vagy hogy garanciát akarunk a mennyre, és ezen felül pedig úgy gondoljuk, hogy jogunk van kiélvezni minden jót, amit a világi élet vagy az életmód kínál. Testvérek, ez merőben ellentétes gondolkodásmód, mint ahogy a Biblia gondolkodik, vagy amit abban találunk. Persze igen, a fiúság jogán rengeteg ígéretünk van, az örök életre is garanciát kapunk, de a fiúság az nem olmi ficsúrságot jelent. Nem szabad összetévesztenünk a kettőt. Mi fiak vagyunk, azt mondjuk, azt halljuk és joggal. És tudjátok, ami atyánk jogot fol már arra, hogy neveljen bennünket. Olvassátok itt a kivetített igeversben. Mert szükségünk van rá. Mert azt mondja az Úr, hogy az a gyerek, amit nem nevelnek, akit adott esetben nem fegyelmezeknek, azok korcsok lesznek, nem pedig fiak. Én azt gondolom, hogy fényesen tanúskodik erről a mai világ. Hogy ez mennyire így van. Hogy az igének mennyire igaza van. Nem tudom, tudtatok róla, hogy létezik egy ötödik evangélium is. Nem? Pedig sajnos van ilyen, és ennek az evangéliumnak az írói azok mi vagyunk. Az Úr Jézus azt mondja, hogy Sokszor szeretjük emlegetni mi az ő nevét, meg segítségül hívni, és ez így rendben is van. De miért feledkeztek el arról, hogy meg is kéne tenni, amit én mondok? Nem azért, mert ez valami kínos kötelesség, hanem mert higgyétek el, ha én vagyok az atyátok és az uratok, akkor így fogtok jól járni. Miben különbözik ez az ötödik evangélium az első négytől? Tudjátok, abban, hogy ebben az ötödik evangéliumban az ember áll a középpontban. Az Isten országának evangéliuma az krisztocentrikus. Az igazi evangélium az mindig a szellemünkhöz szól. Jézus Krisztus, mint urat, királyt, és mint legfőbb tekintét mutatja be. Az ötödik evangélium az maximum az ember lelkének a húrjait tudja megpengetni, és valami furcsa szerepcsere történik. Aminek tapasztalói lehettem én többször is már, például evangelizációs igehirdetésben. Emberek, fogadjátok be az Urat, nem jártuk russzal. Ő megoldja a problémáitokat. Nálam van a bőség, nála van a gyógyulás. És ráadásul ez mind igaz. De valahogy nem érzitek, hogy mégis fordítva ülünk a lovon? Mégiscsak ő fogad el minket, nem? Vagy nem? A helyes verzió az, hogy Jézus Krisztus meghalt érted, és ha megbánod és leteszed a bűneidet, ő megbocsátja, és elfogad téged úgy, ahogy vagy, és gyermekévé lehetsz. Érzitek, hogy ez egy más nézőpont? Vagy kicsit karakírozva, de hallottam már hasonló jellőt. Nézd, Jézus, ott kopogtad a szíved ajtaján. Nyisd már ki az ajtót, ne várasd a drága mestert, olyan hideg van odakint. Milyen rosszul esne neki, ha nem nyitnál ajtót, vagy sokáig váratnád. És ezek után csodálkozunk, ha úgy gondolja valaki, hogy Jézusnak teszünk szívességet azzal, hogy elfogadjuk őt. Az igazi evangélium nem olyan, mint Aladdin csodalámpája, tudjátok? Nem úgy van, hogy kézbe fogjuk a Bibliát, kicsit megdörzsöljük. Esetleg mondunk egy-két varázs igét, és akkor hopp, minden teljesül. Olvasunk egy szakaszt az Apostolok Cselekedetei 4. fejezetében, ami nekem mindig nagyon-nagyon tetszett. Péter és János szabadulása után történnek ezek az események, amikor visszamennek a gyülekezetbe, és elbeszélik, hogy mi történt velük, hogy hogy bántak velük, hogy megtiltották nekik, hogy az Úr Jézus nevében szóljanak. És akkor mit csinál a gyülekezet? Oké, meghallgattok, és akkor most imádkozzunk. Nézzétek csak meg, hogy ebben az imádságban az emberközpontúságnak semmi nyomát nem találjátok. Nézzétek csak, Urunk, Te teremtetted. Te mondtad a mi atyánknak, a te szolgád az Úr Jézus. Uram, te tekints az ő fenyegét és egyes, és te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra. Hol van itt az én? Sehol. Ezek után csodálkoztok, ha megrendült a hely? Ahol az Úr Jézus kerül a fókuszba, a megfelelő helyre, ott megtörténnek a dolgok. Nem rólunk szól ez az egész. Értünk. És a különbség óriási. Minden értünk van, de nem rólunk szólnak a dolgok. Nem körülöttünk forognak a dolgok. Van valaki, aki körül forognak a dolgok. Akire jól teszünk, ha figyelünk. És akit jól teszünk, ha követünk. Az ötödik evangélium az a saját ízlésünk, kívánságaink, elgondolásaink, tetszésünk szerint összeollózott, sokszor az összefüggéseitől megfosztott hamis evangélium. Tudjátok, amiket szeretünk a Bibliába aláhúzni. Sokszor az igeversek első felét. Példa a felolvasott ige. Nagyon sokszor idézzük, hogy az Úr megígérte, hogy velünk van a világ végezetéig. Ez a 30. vers legutolsó szakasza. De 28-tól szól az egész üzenet összefüggéseibe. Ahol azt mondja, hogy el kell mennetek, hogy tanítvánnyá tegyétek az embereket. Hogy tanítsátok őt. Hogy megismertessétek velük az Isten akaratát. És hogy tanítsátok, hogy ezt jó megtartani. És ha így tesztek, akkor én veletek leszek. Tudjátok, szeretjük aláhúzni, és beemelni az ötödik evangéliumba ezt az utolsó kis mondatot. De a teljes evangélium az a 28-tól szól. És így együtt kell értelmeznünk. És tudjátok, nekem az üzenet pont ez volt, ami úgy egy pár éve így megvilágosodott, hogy tegyétek őket tanítványokká. Sokszor azt hirdettük, és úgy gondoljuk, hogy a misszióparancs úgy szól, hogy vezessétek az Úrhoz az emberetek, csúnya megfogalmazásba, térítsétek meg az embereket. Hát mi nem tudunk megtéríteni senkit. Mi el tudjuk mondani az örömhírt, az evangéliumot, hívni tudjuk az embereket az Úr Jézushoz. Az ő az, aki munkálja a megtérést a szívünkben. Mi nem tudunk megtéríteni senkit. De nem is erről szól a dolog, hanem arról szól a dolog, hogy amikor valaki Isten kegyelméből elfogadja őt és megtér, akkor itt nem dőlhetünk hátra, hanem következik a mi feladatunk az, hogy minden egyes embert, minden egyes hívőt tanítvánnyá kell tennünk. És hogyha a címet kéne adni a ma délelőttnek, akkor az lenne, hogy légy tanítvánnyá és tégy tanítvánnyá. Mert a kettő között ok és okozati összefüggés van. Mert tanítvánnyá csak azt tud tenni, aki maga is tanítvány. És aki úgy tudja képviselni az Urat, olyan hiteles mások szemébe, hogy hát hallgatnak rá. Van egy másik példa. Azt mondja Lukács, ne nyugtalankodjatok. A ti atyátok tudja, hogy szükséget van mindenre, itt az anyagi dolgokra van szó. Keressétek országát, megadatnak, és tiétek lesz az ország. Szóval ezeket úgy szeretjük, úgy, ahogy én most kiemeltem, ezek a kulcsszavak, ugye? Mert ezek olyan szépek. Tudjátok, volt mindenki gyerek, és hát előfordult az, hogy kaptunk ugye lekváros kenyeret, vagy most szalámis kenyeret, ugye? És akkor a gyerek lenyalta a lekvárt, a kenyeret meg eldobja. Na így csinálunk mi sokszor Isten igével. Lenyaljuk a lekvárt, a kenyeret meg eldobjuk. Pedig azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok az élet kenyere. Tudjátok, ez volt a lekvár az előbb. Ez pedig a kenyér. Utána következik. Adjátok el vagyonotokat, adjátok alamizsnátok, és szerezzetek magatokat el ne való avuló erszényeket, és kifogyhatatlan kincset a mennyben. Ezt kihúzta alá. Úgy gondoljuk, hogy talán Isten ki akar fosztani bennünket. Félünk tőle? Ugyan már. Távol legyen. Nem erről szól ez az igevers. hanem a mi szívünkről szól. A mi hozzáállásunkról szól. Hogy akarunk-e tanítványok lenni? Miért kell tanítványá lenni? Mert másokat csak az tehet tanítványá, aki maga is tanítvány. Pál írja Timóteusnak, hogy amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Ez a tanítványozás folyamata. Figyelitek? Én magam is tanítvány vagyok. Tőlem hallottál valamit? Átadom neked, mint megbízható embereknek, azzal a céllal, hogy majd te is add tovább. Nem tudom, belegondoltunk-e, hogyha igazi tanítványai lennénk az Úrnak, akkor mennyivel inkább szaporodóképes lenne a gyülekezet. Nem lennének lukak, üres járatok. Továbbadom, továbbadja, továbbadja. Ez a sokszorozódásnak az elve, a bibliai elve. Itt van előttünk. Ez a növekedés kulcsa. És ha a bemerítés után nem következik meg a tanítványá érlelésnek a folyamata, akkor nem lesz igazi növekedés. És ez mindenkinek a feladata. Ne nézzetek úgy rám, vagy másokra, hogy ez csak a vezetők dolga. Tévedés. Mindenkinek a dolga. És ha komolyan vesszük, akkor egész biztos, hogy Isten a szívedre, a lelkedre fog bízni valakit, akihez te oda mehetsz, akit támogathatsz, akit mentorolhatsz, akit segítesz. Nem kell ehhez egyetemi végzettség, higgyétek el. Jézus elhívta a tanítványainkat, és több helyen is olvassuk, Máténál, Jakabnál, Jánosnál, Péternél, hogy mi volt az ő reakciójuk, amikor azt mondja, hogy gyere, kövess engem. Mindent otthagyva követték őt. Máshol úgy is fogalmaz az ige, hogy nem tanácskoztak testtel és vérrel. És ez a 12 volt az, akit először hogy neveztek? Tanítványoknak. A 12 tanítvány. Később hogy nevezték őket? A 12 apostol. Mi történt közbe? Tanultak valamit, mert együtt voltak folyamatosan a mesterrel. És mit csinált a 12 apostol? Ha szorgalmasan olvassuk az igét, rájövünk, hogy az üzenetekkel felforgatták az egész akkori világot. Mert adták magukat. Amikor eljött az ideje, kaptak erőt és hatalmat, és apostolok lettek. Az Úr Jézus egyszer odaállt a tanítványok elé, mikor már közelgett az ő szolgálatának a vége. És ugye el tudom képzelni, hogy végig tekintett rajtuk, szerette őket nagyon. És egyszer azt kérdezti tőlük, hogy mondjátok, amíg velem voltatok, volt-e valamiben hiányotok? Emlékeztek erre a kérdésre? Volt-e valamiben hiányotok? És mit válaszoltak? Semmiben, mondták. Ők voltak azok, akik közvetlenül tapasztaltak, átéltek mindent. És minden esemény, minden történés része volt az ő tanítványá, apostollá válásuknak. Az 5000 ember megvendégelésénél ott voltak. Sőt, kézen közön történt meg a csoda. Az Úr Jézus vette a kenyeret, meg a halat, megáldotta, és mit Mit csinált? Odaadta a tanítványoknak. Mit mondott? Adjátok tovább. Ne féljetek attól, hogy nem lesz elég. Értitek? Ha én odadok valamit, és azt mondom, hogy add tovább, akkor ne azon gondolkozod, hogy nem lesz elég. Semmiben nem lesz hiányotok. És átélték ezt a hatalmas csodát. Aztán azt mondta nekik az Úr Jézus, hogy menjetek át a túlsó partra. És mi következett a nagy csoda után? Vihar a tengeren. Ez is benne van? Úgy tűnik. És miért van erre szükség? Mert amikor viharba kerülünk, akkor ez az első és legtermészetesebb kérdésünk, hogy de miért, Uram? Ki nem tett még fel ilyen kérdést, hogy miért? Miért pont velem történik ez? Amikor mással megtörténik, nem tesszük ám fel ezt a kérdést, hogy miért pont vele történik meg? Eléggé énközpontúak tudunk mi lenni. De ha nincs vihar, akkor Péter nem jár a vizen. És a tanítványok nem tudják, milyen az, amikor a szelek, meg a tenger, a háborgó tenger is enged neki. Mikor az Úr Jézus annyit mond, hogy csend legyen. Vannak nehézségek, vannak viharok, vannak próbák, vannak krízisek az életünkben, vannak pusztai vándorlások, amin át kell mennünk. Azt szokták mondani, hogy az az ember, aki nem megy át összetöretésen, soha nem lesz jó vezető, és én ezt nagyon alá tudom húzni. Mert attól leszünk kipróbáltak. Megtanuljuk aztán, hogy a szél és a tenger is enged neki. A tanítványa válásnak van egy folyamata, és vannak feltételei, és aztán majd szeretnénk megnézni, hogy maga az Úr Jézus mit mond a tanítványságról. Ugye az első dolog az, hogy befogadjuk az Úr Jézust az életünkbe. Mint megváltónkat, Urunkat. Bemerítkezünk. Miért kell ezt tenni? Hogy vizesek legyünk? Meg hogy legyen egy szép ünnepély? Nyilván ez egy szimbólum valahol, de ha a mester azt mondta, hogy így illik, és egyébként én is példát mutattam nekik, nektek, akkor ti is így tegyétek. Aztán tanítani őket. Először, hogy megismerjék az ő parancsolatait, másodszor arra, hogy meg is tartsák a parancsolatait. Szóval két olyan szó, a parancsolat, meg az engedelmesség, amitől születésétől fogva viszonyog az ember. És tegyük a kezünket a szívünkre. Sokszor a hívő ember is. Tapasztaltátok már, mikor megszületik a gyermek, és akkor elkezd beszélni, mi az első szava? Vagy ha nem is az első, de az első háromba benne van. Hát nálunk speciál nem ez volt, nálunk azt mondták, hogy papa, az volt az első szó. De a második már lehet, hogy az volt, hogy nem. Ugye? Nem. Bűnös emberi természetünkből fakadóan ott van az, hogy utálunk engedelmeskedni. És ezt a tényállást, ezt az állapotot szeretné átformálni bennünk az Isten igéje, és megtanítani arra, hogy nem olyan rossz az, és nem olyan káros az, egyáltalán. Pedig ennélkül nem megy. Nézzétek csak, mit mond János az ő levelében. Az ő parancsolatai nem nehezek. Miért van az, hogy mi mégis olyan nehéznek érezzük sokszor? Vagy nem vagytok így vele néha? Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Kinek tudunk jó szívvel és könnyen engedelmeskedni? Akit nagyon szeretünk. És akkor mindjárt ott is van a kérdés, hogy vajon nem az a probléma sokszor velünk, hogy nem szeretjük még őt úgy igazán. És akkor persze terhes, vagy terhesnek tűnhet a parancsolat. De mit mondott az Úr Jézus, hogy ki lehet az ő tanítványa? Testvérek, amikor mind ismerjük ezeket az igeverseket. Mind. Egytől egyik. És amikor így kigyűjtöttem, és így egymás mellé raktam, akkor egy kicsit úgy jártam, mint amikor a híradóban bemondják, hogy vigyázzunk, megrendítő képsorok következnek. Így megrendültem, pedig ismerem. Lukács 14:26. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekét, testvérét, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Családellenes igeversről beszélünk itt vajon? Távol legyen, nem arról van szó, hanem arról van szó, hogy az önszeretetünket kell leadni. Mert ma minden erről szól. És figyeljétek meg, hogy valahol a kereszténység is fölvette ezt a L'Oréal jelmezt, tudjátok? Ezt mert megérdemlem. Hát én minden vasárnap eljövök, hétköznap is néha, hát megérdemlem, nem? Miről szól ez az igevers? Hogy őt szeresd, a megváltót mindennél jobban. És tudjátok, az az érdekes, hogyha ez valóban így van, akkor történik meg, hogy igazán tudjuk szeretni apánkat, anyánkat, testvérünket, feleségünket, gyermekeinket, és a testvéreinket is. Akkor történik meg igazán. Következő. Akkor Jézus ezt mondta a tanítványainak, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Na puf. Húha. Rendeljük alá magunkat Jézus uralmának. Erről szól ez a dolog. Nem tudom, tudjátok el, hogy amikor még rabszolgaság volt, annak idején, és hogyha úgy történt, hogy felszabadítottak egy rabszolgát, vagy lehetősége volt rá, akkor a rabszolgának volt választási joga. Eldönthette, hogy szabad akar lenni, vagy tovább akarja szolgálni az urát. És aki úgy döntött, annak átszúrták a fülét. Ez volt egy testén viselt jel is arra vonatkozóan, hogy ő önként választotta a rabszolgaságot. Hadd kérdezzem meg, milyen ura lehetett annak, aki miatt a rabszolga átszúratta fölét? Azért nem lehetett olyan rossz. Isten szeretne ilyen átszúrt fülű keresztényeket látni. Akik megtagadják magukat. És aztán a következő, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. Testvérek, a kereszt az egy önként vállalt út. Nem egy öröklött nyomorúság, mint azt sokan gondolják, se nem egy rossz anyós, se nem egy rossz após. Nem. Nem erről szól a dolog. A kereszt az mindig a szégyennek, a megszégyenítésnek, a csúfolásnak, az üldözésnek és a gyalázatnak az útja marad. Amikor felvesszük a keresztet, akkor azzal kinyitjuk, hogy Uram, minden körülmények között követlek téged. Akkor is, hogyha ezért csúfolnak, akkor is, ha ezért kigunyolnak, akkor is, hogyha ezért gyaláznak, és akkor is, hogyha esetleg meg kell halnom, érted? A 12 apostol közül 11 mártír halált halt. Többek között ez bizonyítja fényesen az evangélium igazságát. Hiszen a tanítványok nagyon jól tudták, hogy amit Jézus elmondott, az igaz volt, vagy nem. És gondoljátok, hogyha az hamisság lett volna, ha az hazugság lett volna, föláldozták volna az életüket. Hát ki akar meghalni egy hazugságért? Egyedül János volt az, ugye, aki nem mártírt halált halt, hát ő meg egy kicsit dolgozott még a kőbányába. Egy pár évet lehúzott, nem tudom, melyik volt a könnyebb, majd megkérdezzük oda hát tőlük. Ma békében élünk, testvérek. De ma is előfordul, hogy ha döntünk Krisztus mellett, akkor azért megtapasztaljuk, hogy lesznek emberek, akiknek lesz néhány keresetlen szava hozzánk. És tudjátok, ha jól alkalmazkodunk a világhoz, akkor kikerülhető a kereszt útja. De nem ez a tanítványság útja, értitek? És mégis sokszor úgy tapasztaljuk, hogy próbálunk egy kicsit ívet venni. Nem olyan egyenes az út. Vannak ott dolgok, amiket szeretünk kikerülni, mert nem olyan kényelmes. De ez nem a tanítványság útja. Következő. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. A tanítvány az gyümölcsöt terem. Ugye megvan írva Galata 5:20-ban, hogy mik a szellemnek a gyümölcsei. Soroljuk csak el. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés vagy türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás vagy mértékletesség. Azt mondja az ige, hogy az ilyenek ellen nincs törvény. Aki ezeket termi, azok abban nem lehet belekötni. És nagyon érdekes nekem az a szó, hogy sok gyümölcsöt teremnek. Hát ez azt jelenti, hogy sok lehetőségünk van arra, hogy szeressünk, hogy türelmesek legyünk, hogy jóságosak legyünk. Sok lehetőségünk adódik rá, ugye? Így hát aztán lehetőségünk van sok gyümölcsöt teremni. Így van? Következő. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Szeretet. Olyan könnyű fajsúlyúvá vált már sokszor ez a szó. Slágert is írtak róla, ugye Seres Rezső örökérvényű, szeressük egymást, gyerekek. Hisz minden percért kár. Van abban nagyon sok igazság, amit ő érzékelt. de mégis azt hiszem, hogy ez az a terület, ahol mi hívő emberek a leginkább deficitesek vagyunk. Olyan könnyű kimondani, de amikor esetleg beszólnak nekünk, vagy átnéznek rajtunk, vagy rosszat mondanak rólunk, vagy feltételeznek rólunk, és mindezek fölébe még egy gyülekezetbe is járunk, akkor mit kell csinálni? Hát szeretni kell. Akkor is úgy döntök, hogy szeretem. És beírom a homokba. Tudjátok, azért vagyunk annyira deficitesek ezen a területen, mert a szeretetet érzelmi oldalról közelítjük meg. Pedig a szeretet az döntően nem érzelem. Egy döntés kérdése. Sándor szokta mondani, emlékszel, lehet parancsra szeretni? Hát ezek szerint. Elmondom nektek, hogy miért nem érzelem kérdése a szeretet. Csak egy kicsit pillancsunk bele oda a főpap udvarába, ahol ott van az Úr Jézus. Ott gyalázzák, szitkozódnak, arcul verik, leköbdösik, később megporgácsolják. Gondoljátok, hogy ez Úr Jézusnak nagyon jól esett? Hogy nem érezte úgy, hogy hát azért most már elég? Ha a szeretet csupán érzelem lenne, akkor ma mi nem lennénk most itt. Mert az Úr Jézus nem halt volna meg. Amit velem híveltek, minden oka megvolt lett volna rá, hogy azt mondja, hogy mi haszna népség. Ezek nem szeretnivalók. Ide küldtél, atyám. Hát milyen emberek ezek? Nem tévesztettük el valahol a dolgot? Az érzelmeire tekintett Úr Jézus? Vagy azt gondoljátok, hogy neki nem voltak érzelmei? Hát a Biblia tele van róla, hogy voltak. A szeretet, a hozzáállás, a könyörület, az irgalom, vagy éppen a felháborodás, amikor korbácsot font és a kufárokat kiűzte a templomba, azok nem érzelmi megnyilvánulások? Vagy amikor azt mondta ott a Gecsemánéva, hogy atyám, ha lehet, akkor vedd el tőlem a keserű pohárat. Annak nem volt érzelmi alapja? Dehogy nem. Csak ő nem érzelmi alapon döntött. És nekünk is valahogy ezt a kemény leckét kell megtanulni, hogy ha nem is úgy érzem, akkor is úgy döntök, hogy szeretem. Ez az isteni szeretet. Ez az isteni szeretet lényege. János 3.16-ot mindenki ismeri, ugye? Úgy szerette Isten a világot. És van egy János első leve 3.16. Elég kemény. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő életét adta értünk, eddig tudjuk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Nem is mondanék erről többet. Ha ez megvalósul, testvérek, ha egymást különnek tudjuk tartani magunknál, ha igyekszünk a Krisztus szeretetében, az ő tervei elképzelése alapján élni, tudjátok, mi fog történni? Forradalom lesz a gyülekezetben. Mert mi fog történni? A világban élők felismerik, hogy a Krisztus él, és mi a Krisztus tanítványai vagyunk. Így fogják felismerni. És amikor az Isten igéje arról beszél, hogy a virág sóvárogva várja az Isten fiának a megjelenését, akkor nem a templomba járó vallásos emberekre gondol itt az Istennek az igéje, hanem a tanítványokra. Az ő megjelenésüket várja a világ. Akik hitelesek még a világ szemében. Akik róla tudnak bizonyságot tenni, úgy, hogy nem cseng hamisan az a mondat, amit mondanak. Akik nem bort isznak, miközben vizet prédikálnak. Erről is szól ez az ige vers. Hogyha megtanulunk szeretni, akkor a világ egyszer csak föl fog erre figyelni. Ha ti megtartjátok az igéimet, valóban tanítványaim vagytok. Timóteusnak írja Pál, hogy de te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kitől tanultad. Megtartani, megmaradni, az egy tartósan fennálló kapcsolatra utal. És ez nem csak akkor érvényes, hogyha a kedvünk úgy tartja. Azt mondja a Lukács evangéliumban az ige, hogy aki az eke szarvára veti a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Nincs visszaút. Értitek? A Krisztus tanítványa megtartja az igét. A Krisztus tanítványa megbízható ember. Nem olyan rettentően nagy szellemi fogalom ez a megbízhatóság. De olyan fontos, mint egy falatkenyér. Hogy megbízható emberrel légy a Krisztusnak. Akire számíthat az Úr, és számítnak a többiek. Nincs annál kínosabb valami, pláne, hogyha egy hívő ember teszi, mint amikor megígérünk valamit, és könnyelműek vagyunk, és nem tesszük meg. Nem arról van itt szó, hogyha közben van, jön valami körülmény nyilván, de a mai világban már ilyenkor megoldható egy telefonnal, hogy ne haragudj, valami közben jött. De ez kötelesség. Ha én gyakorlatom, hogyha úgy látom, hogy 2-3 percet kések valahonnan, felhívom az illetőt, hogy bocsánatot kérek, pár percet késni fogok. Úgy tartom fontosnak. És van még egy hetedik is. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Na még egy. Hogy kell ezt értelmeznünk? Van, aki azt mondja, hogy szó szerint. Én benne nekem nincs világosságom. Nyilván, ha az Úr úgy vezet téged, akkor szó szerint. Egy biztos. Azt mondja az ige, hogy ahol a kincsünk, ott a szívünk is. És a nagy kérdés, hogy milyen javak gyűjtése az elsődleges cél az életünkben. És ha megáldottunk, akkor hogy sáfárkodunk? Emlékeztek még? Ezért nem lett a gazdag ifjúból tanítvány. Igaz? Szeretnénk ilyen mintaszerű életű fiatalokat látni a gyülekezetben, mint a gazdag ifjú volt? Szerintem igen. Azt mondja, hogy gyerekkoromtól fogva, ifjúságomtól fogva minden parancsolatot megtartottam. De volt egy fogyatkozása, hogy mereven ragaszkodott a földjékhez. És azt mondja az ige, hogy amíg ezt nem tudod elengedni, nem lehetsz a tanítványom. És annak az ifjúnak ez nagyon szomorú üzenet volt. és elment szomorúan. Sokféle evangéliumot hirdetnek ma. Ugye van egy olyan, hogy jóléti evangélium. Tudjuk, hogy mi az. És az egyik sarkalatos ige, amire hivatkoznak, hogy vele együtt minden, a miénk. És a testi embernek a csőlátására, a szellemi csőlátására jellemző, hogy amikor azt mondja az Isten igé, hogy minden, akkor az alatt amanit érti. De biztos, hogy így van ez? Van a régi baptista énekeskönyvben is vannak nagyon jó énekek, higgyétek el nekem, én ismerem. Vannak kevésbé jók is. Kettőt szeretnék csak idézni ide. Az egyik az úgy szól, és én azt hiszem, hogy az énekírója megértette a tanítványság lényegét. Ebben a mondatban foglalja össze. Tégy fogjoddá, Uram, akkor szabad leszek. Értitek? A másik erre a mindenre vonatkozik. Azt mondja, hogy minden mindennékem Jézus. Megmentő és tanító, gyengét pásztor, nyájas mester, vezető és üdvadó. Bármi rémít, bármi támad, biztos menhelyem van nálad. Jobbat lelkem nem találhat. Te vagy nékem mindenem. Megértette a lényeget? Aki ezt írta? Én már nem tudom, hogy pontosan hány éve volt, még Szokolyán voltunk, és eljött az az időpont az életünkben, így a feleségemmel, amikor azt mondtuk, hogy egy kicsit tovább kellene látni, és szánjuk oda az életünket, most úgy igazán az Úrnak, hogy tegyen velünk az ő terve szerint. És egybeesett ez avval az időszakkal, amikor úgy az addigi munkahelyeim úgy bizonytalanná váltak, meg megszűntek, meg minden. És akkor hát csináltunk egy kis céget, egy kis vállalkozást. Mondhatnám inkább egy kényszervállalkozást, nem voltunk mi soha olyan nagyon nagy vállalkozók, nem is volt hagyománya se a családunkban. És hát azért izgultunk, hogy ebből mi lesz. És ugye elmondtuk az Úrnak, hogy Uram, most elindulunk egy olyan úton, amit még nem jártunk. És mi nem akarunk nagy vállalót építeni. Mi annyit szeretnénk, hogy legyen meg a mindennapi kenyerünk. És ne foglalja el, ne rabolja el az időnket, hogy maradjon végre idő a lényegre. Arra, hogy téged szolgálhassunk. Voltak nehéz időszakok, voltak veszteségek is, de egyet elmondhatok, hogy nem csak kenyeret kaptunk, hanem rá szalámit is, meg néha tortát is. Kegyelemből. Tudjátok, fontos az, hogy józanul és igazán éljünk a világban. Fontos az, hogy a munkát, amit kapunk, azt becsületesen, szeretve elvégezzük. Hogy éljünk egy mértékletes életmódot. Hogy legyen bennünk előrelátás. És Istenre tudjuk bízni a jövőt. Tudjátok, most már legalább 10-15 éve halljuk, hogy gondoskodj előre a nyugdíjadról. És aztán olyan időket élünk, hogy szinte nincs olyan befektetési forma, ami a nyugdíjas éveinkre termelne, inkább elviszi azt is, ami van. Ha nem tudjuk Istenre bízni a jövőt, de hát nála van a mi életünk, meg a jövőnk. És felelősek vagyunk az anyagi javainkért. És mindenkinek magának kell megvizsgálni, hogy az ő anyagi javaival hogy bánik. Hogy nem költi-e olyanra, amilyen nem feltétlenül kellene, viszont Isten országának az ügyét elősegítené. Ha van ilyen összeg a zsebedbe, ami égeti ott a zsebedet, vagy nyomja a szívedet, akkor lehet, hogy ezeket is rendbe kellene tenni. És tudjátok, ezek kicsibe kezdődnek. Mustármagnyi méretekbe kezdődnek. És úgy folytatódnak tovább. És az Úr megígéri, hogy lesz rajta áldás. És még egyszer a legfőbb feltételről szeretnék beszélni, ami úgy egybefogja az előzőeket. Ez az engedelmesség. Az ige azt mondja, hogy egymás irányába is gyakorolnunk kell az engedelmességet. Tudjátok, megint az van, ha kicsiben nem tudjuk megtenni, akkor nagyba se fog működni. Azt tanácsolja Isten igéje, hogy a házastársaknak például, hogy engedelmeskedjetek egymásnak Isten félelmében. Efézus 5, majd sorra kerül. Vagy engedelmeskedjetek azoknak, akik tanítanak benneteket. Tudjátok, én is úgy vagyok vele, hogy nagyon szeretnék már csodákat látni a gyülekezetben. Ti is? Persze vannak azért, csak észre kell venni. De talán még nagyobbakat. Olvastam egy pár hete ezt az igét. És rájöttem, hogy ez is egy csodálatos halfogás Péter életében. A harmadik. Ugye, amikor az oda mennek a tanítványokhoz, és megvádolják az urat, hogy ti nem fizettek adót. Tehát a mester megmagyarázza, hogy a fiak általában nem szoktak, és akkor mondja Péternek, de hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, fogd ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt, vedd ki, és add oda nekik, értem, és érted. Ez nem egy csodálatos halfogás? Nem egy csoda történet? Mit mond erre a mai keresztény? Hát uram, ne haragudj, de mi tanultunk matematikát, valószínűségszámítást, kombinatorgikát, permutálni is tanultunk. Szóval ennek a valószínűsége nem tudom egy a hány milliárdhoz, hogy beveted, kidobod, és ott van az ezüstpénz. De szerintetek Péter elment? Nincs ugyan konkrétan megírva, de ha nem ment volna el, biztos, hogy pár verssel odébb az Úr Jézus szemére vetette volna. Mi történt? Péter engedelmes volt, és csodát látott. Ha Péter nem hitt volna és nem engedelmeskedik, nincs csoda, és még a NAV is rájuk szállt volna, mert nem fizetnek adót. Sokszor mi várjuk a Szent Szellem kiáradását. Várom én is. Nagyon jó. De sokszor az az érzésem, hogy azt gondoljuk közben, hogy ha ő megjön, akkor majd ő mindent elvégez helyettünk. Nézzük csak meg, gondolkodunk együtt, hogy a Szent Szellemnek milyen nevei vannak a Bibliában. Csak egy pár lényegest. Azt mondja róla, hogy pártfogó, igaz? Hogy vigasztaló, hogy tanácsadó. Milyen a tanácsadó? Aki neked tanácsot ad, az megmondja, hogy mit kell tenned. Nem helyetted csinálja meg. A Szent Szellem nem helyettünk dolgozik, hanem velünk dolgozik. És a hívő embernek meg kell tanulni együttműködni Isten szellemével. Meghallani a hangját, engedelmeskedni, és a többi. Velünk dolgozik, ha van bennünk engedelmesség. Akkor fogunk látni csodákat. Hát vannak azért kifogásaink. Itt van egy kis történet. Valaki nagy buzgón oda ment. Uram, követlek akárhová, még. Aztán az Úr Jézus azt mondja, hogy várj egy picit, van itt néhány szempont, amit nem biztos, hogy ismersz. A rókáknak van barlangjunk, a madaraknak fészkünk, de nekem nincs a saját lakásom. Sokszor a szabad ég alatt alszom. Nézzük meg. Nem is látjuk, hogy mit felelt erre az ember. Fölszívódott. Ugye aztán ott van a másik, hogy követlek, de még van egy kis dolgom. Hát el kell temetnem az apámat, be kell fejezni a munkámat. Követlek, de amikor a földi hivatásunk előrébb való, mint az Úr szolgálata. Aztán ott vannak a harmadik, hogy követlek, de a rokonaim, a szeretteim. Először velük szeretnék foglalkozni. Nem arról van szó megint, hogy ne tiszteljük, szeressük a rokonainkat. Arról szól ez a példázat, amikor a földi kapcsolatok előrébb valók, mint az Úrral való kapcsolat. Amikor elé kerül valami. Hát ilyen igei kifogások, és egy kicsit benne vagyunk mi is. De van egy jó hír. Van evangélium, hogy a Mesterrel már úton lenni is jutalom. Lehet egy megelégedett életünk. Azt mondja, hogy valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. És már többször elmondtam, de most is elmondom, hogy az elég az több a soknál, mert a sokból soha nem elég. Nem? Egy megelégedett életre hív, amikor azt mondja, hogy legyetek a tanítványaim. És aztán azt mondja, hogy aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Tudjátok, azért manapság elég nehéz jó munkahelyet találni. Milyen egy jó munkahely, szerintetek? Mondjatok valamit. Hol érzitek magatokat jól? Milyen munkahelyen? Jó fizetés van. Rögtön ezzel kezdődik. Nem csalódtam. Azt csinálhatom, amit szeretek. Normális a főnököm, igaz? Jók a munkatársaim. Azt érzed, hogy megbecsülnek téged ott. És ez nem feltétlen az anyagiakra vonatkozik csak, hanem ember számba vesznek. Megdicsérnek netán, hogy hú, nagyon köszönöm, ez most jó, ez most jól csináltad. Élvezed a munkád. Biztonságban érezheted magad. Mert egy szerető légkör vesz körül. Na, ilyen, ami mennyei gazdánk. Ilyen, ennél sokkal több. Csak azt már nem lehet szavakkal elmondani. És azt mondja az Isten igéje, hogy ha megbecsülést szeretnél, akkor legyél az én tanítványom. mert aki nekem szolgál, az nem kisebb megbecsülésében részesül, mint magának az atyai megbecsülésén. És az út végén, ahol az igazi élet kezdődik, ott pedig majd maga Isten adja át a jól megérdemelt jutalmat. A tanítványság az a jutalmazásról is szól. Az ige nem titkolja ezt. És gyűjthetünk magunknak itt a földön már örökkévaló kincseket tanítványként. Hízlalhatjuk a mennyei bankszámlát, ami a világ legjobb befektetése. És ráadásul azt ígéri nekünk Isten, hogy ha ezt tesszük, akkor itt a földön sem lesz hiányunk semmiben. Hiszitek ezt? Legyünk tanítványok. Amen. Amen.